Értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdú-Biharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Társadalmi szemléletváltást csürget az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalára közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak nagy feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, majdnem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írta a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kérdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a Szatmár-Beregi térségben augusztus 22-től, közölték a szervezők. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, amit nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilvalekvár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, amely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak a programsorozathoz. A 12 faluban összesen 14 porta nyit majd ki, amelyeket autóval, lovaskocsival vagy akár szervezett kerékpártúrákkal is bejárhatnak az érdeklődők, olvasható a közleményben. A porta bejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeumlátogatás is várja a közönséget. A tájékoztatás szerint a nyitott portanapok rendezvény sorozata a szatmárberegi programokat követően országszerte folytatódik, és október 4-éig tart.
Az időjárásról.
Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű, egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csend, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudják, mit jelent az, hogy őshonos és nem őshonos? Hogy milyen károkat tud okozni egy behurcolt növény vagy állat? Hogy milyen eszközökkel lehet harcolni ellenük? Egyáltalán megállítható-e a terjedésük vagy sem? Ezekről beszélgetek majd vendégemmel, Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával.
Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos, és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni, akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára.
Remélem, most is sikerült felkeltenem a figyelmüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
Bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Inváziós fajok terjedése és kezelési lehetőségei Magyarországon címmel online kiadványt jelentetett meg a Hunren Ökológiai Kutatóközpont, amely részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól a megtelepedésen és terjedésen át, egészen a tömegessé válásig. Rávilágít arra, hogy az invázió nem egyetlen esemény, hanem egymásra épülő szakaszok sorozata, ahol a korai felismerés és a gyors beavatkozás döntő jelentőségű. A szerkesztő Halasi Melinda elmondása szerint a kötet egyik fő üzenete, hogy az inváziók kezelése komplex társadalmi tanulási folyamat. A természet és társadalomtudósok, a döntéshozók, a gazdálkodók és az állampolgárok együttműködése nélkül nem lehet sikeres. Épp ezért céljuk, hogy a kiadvány párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy összehangolt, ágazatokon átívelő fellépéshez az inváziós fajokkal szemben.
Sajnos azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy azért ebben a témában elég sokat hallhatunk, akár a sajtóban is, mondjuk például a kaktusz terjedéséről, vagy a kokárda virágról, vagy akár most a szőlőkabócáról, ami ugye gazdasági károkat is okoz, mégis valahogy nehezen tudatosul az az emberekben, hogy ez egy olyan probléma, ami nem csak a kutatókat meg a szakembereket érinti, hanem a hétköznapi embereket is. És ez a kötet igazából nem egy kifejezetten szakmai kiadvány, ami csak szakembereknek szól, hanem egy olyan ismeretterjesztő kiadvány kívánt lenni, amit tudnak használni esetleg pedagógusok a munkájukban, egy kicsit is érdeklődő nem szakemberek is ránézhetnek, és úgy megérthetik talán belőle, ez lett volna a célunk, hogy miért is jelent ez ekkora problémát, és miért gondoljuk azt, hogy ez nem csak ökológia, nem csak természetvédelem, hanem érinti a gazdaságot és a társadalmat is.
Egyáltalán az emberek tisztában vannak azzal, hogy mi az, hogy őshonos, meg nem őshonos?
Nem, ezt nagyon jól látod. Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos, és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni, akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára. Viszont például, hogyha kertészek fejével gondolkodunk, sokszor egy kertészeti újságban már honos fajként jelenik meg az, ami itt úgymond meghonosodott, tehát nagyon régóta itt van, nagyon régóta használják a kertészek, akár városi díszparkokban, akár magánkertekben, illetve vannak olyan növények, ami mondjuk gyerekkorunk óta itt van a tájban, és mindenki megszokta. A népdalok az akácos útról, ugye az akác az a magyar identitás része valahol, de ugyanakkor egy Amerikából származó növény, ami akár károkat is tud okozni a természetvédelem számára. Tehát, hogy nagyon mások a megközelítések, és ebben kéne valahogy először egyetértenünk, és elfogadni azt, hogy ki hogy gondolja ezt, tisztában lenni vele, és tisztában lenni azzal, hogy akkor ezek közül melyek azok a növények, állatok, vagy alsóbrendű élőlények, amik problémát okoznak, és amivel azoknak is kell foglalkozniuk, akik esetleg honosnak vagy őshonosnak tekintik őket.
Igen, olvasva ezt a kiadványt, én meglepődtem, hogy amit mondtál, hogy sok olyan növény van, amivel együtt nőttünk föl, és őshonosnak hisszük. Tehát ilyen például a Kiskunság szikes pusztáin a cidrus néven ismert tamariska, vagy például az ördögcérna. Én se gondoltam, hogy ezek nem őshonosak, pedig nem őshonosak, csak láttuk őket, ott volt körülöttünk, és ezért gondoltuk azt, hogy ezek őshonosak.
Igen, de például a saját korom is olyan, hogy gyerekkoromban nekem büszkén mutatták azt az egy kertet, ahol volt, hogy nekik van papagájviráguk, és ez milyen szép. És ugye most ez egy olyan növény, amit az EU tiltó listára tett, és nem szabad forgalmazni, nem szabad ültetni.
És akkor még ott vannak azok a fajok, idegenhonos fajok, amelyeket célzottan hoztak be hazánkba, például ha a halakról beszélünk.
Igen, nagyon sok ilyen van. Tehát alapból a korábban behozott fajok többsége az olyan, hogy valamilyen gazdasági célból, vagy akár díszítő értékük miatt hozták be őket. Ugye a kertészet is keresi mindig az új fajokat, keresi azokat, amik itt túlélnek ez alatt az éghajlat alatt, és tudjuk a kerteinkbe ültetni. Az erdészek keresnek olyan fafajokat, ami túlélik a nehéz körülményeket, és gyorsan fejlődnek, hamar jön belőle vissza faanyag. A mezőgazdaság is próbálkozik mindig új fajokkal, a halászat is próbálkozik mindig új fajokkal. Tehát ez egy természetes folyamat. Önmagában ez nem gond. Az a gond, hogy az utóbbi években nagyon felgyorsultak ezek a folyamatok, egyrészt a kereskedelmi folyamatok, milyen új fajok jönnek be. Nagyon sok olyan faj jön be, amit nem direkt hozunk be, hanem behozunk véletlenül egy olyan fajjal, amit amúgy szeretnénk, mondjuk behozunk mediterránból növényeket, és vannak ugyan próbálkozások, hogy ezeknek a növényeknek a kártevői ne érkezzenek be, de hát azért valami mindig átsúszik. És ráadásul ugye sokat beszélünk mostanában a klímaváltozásról is, és sajnos sokszor a klímaváltozás az kedvezhet ezeknek a fajoknak, mint a honos fajoknak. Tehát összetevődik az, hogy sokkal több faj jön, akár véletlenszerűen is, meg az, hogy esetleg jobbak már nekik a körülmények, mondjuk télen nem fagynak el a kártevők, hullancsok, vagy akár olyan növények, amik terjedésre képesek.
A kiadvány az részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit, a behurcolástól, a megtelepedésen és terjedésen át egészen a tömegessé válásig. Mert hogy van az, amikor véletlenszerűen kerül be valami hozzánk, és úgy gondolják az emberek, hogy esélye nincs arra, hogy túléljen, de hát már ez is megdőlt sok faj esetében.
Igen, ez így van. Vannak olyan növényfajok, amik nálunk még Magyarországon nem tudnak például túlélni az esetleges téli nagy hidegek miatt, de mondjuk már Nyugat-Európában terjednek. Tehát, hogyha egy-egy faj megszokja az itteni környezetet, adaptálódik, tehát olyan genetikai változatai élnek túl, amik mégiscsak jól érzik itt magukat, vagy megváltozik az itteni környezeti lehetőségük, akkor okozhatnak problémát. Tehát ezért fontos az, hogy azokra a fajokra is figyeljünk, ami jelenleg még esetleg nem érkezett meg Magyarországra, vagy megérkezett, de tudjuk, hogy igazából a jelenlegi körülmények között még nem jelent problémát. Tehát ez az első lépés, hogy a határokon átcsúszást, illetve az, hogy mondjuk a kertekből, vagy termesztésből, tenyésztésből kijusson a természetbe, azt megakadályozzuk.
És akkor hozzátok részletesen a kiadványban, hogy helyi vendégből hódító, amikor egy faj túl jól alkalmazkodik, és ugye itt vannak az alkalmi fajok, például a barátpapagáj, vagy az évelő tolborszfű, és ott vannak a megtelepedett, már meghonosodott fajok, a nyest kutya, aztán ott van a tintahalgomba, ami már Magyarországon is megtalálható, a zemplénben, a csereháton és az akteleki karszton is, és ugye ez volt az, amikor az őrségben bukkantak rá először az 1960-as években, most 2026-ot írunk. Tehát nagyon jól alkalmazkodtak.
Igen, ez előfordul. Vagy ott van például a nílusi lúd is, ami megjelenik. Tudjuk, hogy már Nyugat-Európában, például Németországban kifejezetten nagy problémákat okoz, és ezek azok az alkalmak, amikor igazából mi azt javasoljuk, hogy ezeket a egy-egy helyen megjelenő, már megtelepedett fajokat viszonylag gyorsan föl lehet számolni. Tehát ha tudjuk, hogy amúgy más országokban problémát jelent, és nálunk is problémát jelenthet, akkor megpróbáljuk megakadályozni, hogy nagyobb mértékben elszaporodjanak az országon belül.
Ha a növényeket nézzük, akkor azok kétféle módon terjedhetnek. Egyrészt mondjuk maghordozással, tehát mi turisták vagy laikusok is vihetjük, mert ugye nem gondolunk arra, hogy a ruhánkra például egy-egy kirándulás során mennyi minden tapadhat, és mennyi mindent hozhatunk be azzal, vagy az, amikor szándékosan ültetnek el például kaktuszokat. Számomra megdöbbentő volt, amikor arról kellett interjút készítenem, hogy országszerte elterjedtek például a medvetalp kaktuszok, a fügekaktuszok, és hogy ezeket valószínűleg túrázók ültethették el, vagy olyanok, akik szerettek volna a természetben is gyönyörködni a kaktuszokban.
Igen, ugye az emberek szeretik a változatosságot, szeretik az újdonságot. Én is szeretek a kertembe szép új növényeket ültetni, és abba ugye nehéz belegondolni, hogy ez mit jelent. Miért zavarna egy sziklagyebben bárkit is egy kaktusz, amikor úgysem mennek oda, hát milyen jól néz ki, csak az látja, aki tényleg fölbír mászni ilyen helyekre. És hogyha elterjedott az a növény, akkor nagyon nagy természetvédelmi károkat okoz, mert a sziklagyepeken nagyon szép hazai olyan fajok is élnek, ami akár endemikus, tehát sehol máshogy nincsen, csak nálunk egy ilyen gyepben. Úgyhogy ezt meg kéne gondolni, hogy mit hova ültettünk ki szándékosan, és az a véleményem, hogy szándékosan nem szabadna a természetbe semmit sem kiültetni, nem szabadna kísérletezni ilyenekkel, mert amíg még az ember kijár és kontrollálja, addig jó, de mi van, hogyha én már nem tudok oda kimenni és kontrollálni. A másik, amit említettél, hogy ugye vannak a véletlen esetek, ugye amikor kirándulunk, akkor inkább bosszankodunk azon, hogy mi minden gyűlik össze mondjuk az okninkon, de abban nem gondolunk bele, hogy ami összegyűlik, azt egyik helyről mi elvittük a másikra, és hogy ott mi lesz vele, mert miért gondolnánk bele, ugye csak nekünk okoz bosszúságot. De hát ezért érdemes mondjuk mielőbb megszabadulni tőlük, egyrészt ne szúrja a bokánkat, másrészt még olyan helyen dobjuk ki, ahol nem visszük át mondjuk egy olyan szép helyre, amit amúgy élvezünk, mert még érintetlen természetnek érezzük. Tehát inkább az autó mellett szedjük le az okninkról, és dobjuk ki ott egy szemetesbe, mint hogy bevigyük máshova.
A kereskedelemnek óriási szerepe van egyébként az idegen honos fajoknak a terjesztésében és terjedésében. Mit ír elő a jogszabály? Mert ha jól tudom, akkor vannak fajok, amelyeket tilos behozni, mégis bekerülnek az országba.
Igen, vannak, egyrészt vannak inváziós fajokra vonatkozó rendelkezések. Elsősorban EU-s előírások, van egy rendelet kifejezetten az inváziós fajokkal kapcsolatban, és a listás fajokat ugye értelemszerűen egyik tagállamban sem szabadna kereskedelmi forgalomba hozni. Aztán lehetnek helyi vonatkozások, illetve vannak külön a kártevőkre vonatkozó karanténszabályok, növények, állatok kereskedelmére vonatkozó különböző szabályok, amik nem kifejezetten az invázió korlátozására szólnak, de mégis hozzásegítenek ezekhez. Viszont hát azért az emberekben mindig van egy olyan, hogy jaj, de az mennyire szép, és csak nekem legyen. És általában akár a jó szándék is megvan, hogy ő csak magának akarja, és nem akar ebből gondot, hogy utána kiszabaduljon, vagy kiutassa a természetbe. De hát aztán megvan az a figyelmetlen hozzáállás is, amikor mondjuk egy akváriumi halat aztán mégis kiengednek. Ráadásul olyan helyre, ahol tudják, hogy jól érzi magát, mondjuk egy meleg vizeket kedvelő halat egy hévízi területre. Ez mindig megvolt szerintem az emberben, hogy szereti áthágni a szabályokat, hogy rám nem vonatkozik, de azért jó lenne megfontolni azt is, hogy mekkora kárt okozunk ezzel másoknak a magunk örömének a biztosítása érdekében.
Internetes kereskedelem azt ellenőrzik egyáltalán, vagy ellenőrizhetetlen?
Hát szerintem ez nagyon nehezen ellenőrizhető. Nem hiszem, hogy ez lenne az út. Én inkább azt gondolom, hogy ha tudatosulna az emberekben az, hogy még ha be is hozom, nagyon vigyázni arra, hogy véletlenül se jusson ki a természetbe, akkor...
Vagy ha megunta, akkor nem kiengedni a természetbe, hanem mondjuk elvinni egy állatkertbe.
Hát elvinni egy állatkertbe, nagyon sok ilyen csoport van, ahol valaki más átveszi, aki örülne neki, tehát hogy ne a természetbe dobjuk ki, még akkor se, hogyha azt gondoljuk, hogy ó, az mondjuk úgy is elpusztul. Mert az egyik kaktuszfertőzés pont így kezdődött, hogy csak kidobták, hogy ne legyen útban, nem gondoltak arra, hogy az ott túl fog élni és problémát fog okozni.
Igen, és ott kezdődik, ahogy mondtad is, ha már például állatokról beszélünk, akkor felelős állattartás. Tehát, hogy ne vegyünk aligátor teknőst, mert hogy nem marad picike. Tehát az nagyon nagyra meg tud nőni. És túlél bennünket.
Igen, igen. Ilyen szempontból egyébként jó lenne, hogyha tényleg a kifejezetten speciális élőlényekkel foglalkozó akvaristák a veszélyekre is fölhívnák a figyelmet, meg a kereskedők is, tehát hogy sokszor nem is tudják ők maguk sem, hogy milyen tulajdonságokkal bír egy faj, és milyen következménye lehet annak, hogy azt valakinek eladják.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Páratlan héten, tiéd a szombat, meg a vasárnap.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának, tette hozzá a kormányfő, aki szombat délelőtt Pakson az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyú telepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy amíg két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével, mondta a miniszter. Elnök. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll, egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 000 köbméter követ használnak, valamint két egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Augusztus 19-én este, illetve augusztus 20-án egész nap vár mindenkit a negyedik protestáns sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház, lelki alkalmak, klasszikus és komoly zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodó vásár is lesz a budai vár három helyszínén. Mások mellett fellép Agárdi Szilvia látássérült énekesnő, az akusztikus város zenét népzenei hangszereléssel játszó 5. évszak. Kéri György Skót Dudán ad elő ismert nemzetközi protestáns dallamokat és egyházi énekeket, és színpadra állítják a Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökötletéből született, Szabó T. Anna verseire és Grillus Dániel zenéjére épülő Látod-e Istent című gályarab oratóriumot. emellett orgona maraton, kóruskoncertek és toronytúra is várja az ünneplőket. A negyedik protestáns sokadalom részletes programja az esemény Facebook oldalán olvasható.
Az időjárásról.
Hétfőn északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 28 és 35 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fáni. Szeretném, ha bokáig érne haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napnemet így játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napnemet így játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával arról, hogy inváziós fajok terjedése és kezelési lehetőségei Magyarországon címmel online kiadványt jelentetett meg a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire képesek az inváziós fajok, szóval milyen hatással lehetnek a természetre és az emberre?
Hát ugye, amit leggyakrabban hallunk, azok a természetvédelmi szempontok, amit már most is említettem mondjuk a sziklagyepre ültetett kaktuszok kapcsán, hogy ezek az új fajok ki tudnak szorítani az élőhelyükről őshonos fajokat, amik itt vannak régóta, egyedi értéket képviselnek, mert sehol másuk nincsenek Európában, vagy csak kis területen vannak Európában. Fölborítják a fajok közötti kapcsolatokat, mondjuk a táplálékláncot. Tehát, hogyha egy vatica bogár máshogy táplálkozik, mint az itthoni, akkor ugye az egész kapcsolatrendszere más lesz, és átalakítja azzal, hogy ő tömeges. Aztán vannak olyan fajok, amiket könnyebb észrevenni, amik kártevők vagy kórokozók. Ezekről ugye hallunk is, mert károkat okoznak az állattenyésztésben, a mezőgazdaságban, vagy akár az emberi egészségben is. Ugye vannak olyan szúnyogfajok, amik igen súlyos betegségeket képesek hordozni, akár az ember számára, akár a házi állatok, elsősorban a kutyák számára. Vannak olyan kullancsok, amik szintén idegenhonosak és betegséget terjesztenek, tehát ezeket úgy érezzük a bőrünkön, és aztán vannak olyanok, amit kevésbé érzünk, meglátunk, tehát mondjuk az, hogy rengeteg pollenhozó inváziós növényfaj van, ott van a selyemkóró, vagy az aranyvesző. Azt gondoljuk, hogy ez jó, mert nagyon sok beporzó látogatja őket egy adott időszakban, ugye, amikor virágoznak, de aztán nem tudjuk, mi van akkor, amikor már elvirágoztak és nincsenek. Akkor a halaknál is, ugye, amiket behoztak új fajokat halgazdasági céllal, nagyon sokszor az őshonos fajokat meg kiszorították, tehát hogy van egyfajta gazdasági haszon, de közben a hazai fajokból származó haszon meg elenyészik.
Igen, ha az embert nézzük, akkor az Észak-Amerikából behurcolt ürömlevelű parlagfű jutott rögtön eszembe, és erről van is példa a kiadványban, ami ugye óriási problémákat okoz, és nem csak az emberek egészsége szempontjából, hanem gazdasági szempontból is. A kiadvány hozza az inváziós folyamat ökológiai modelljét és a kezelési lehetőségeit. Tehát magyarán, hogy hogyan kerül be hozzánk, hogyan kezd kivadulni, hogyan telepedik meg, és ugye a terjedésnek milyen hatása van, meg hogy egyáltalán hogyan lehet ezt megállítani, mert itt van a kulcs szó, úgy gondolom, hogy hogyan lehet megállítani, mert jelen pillanatban ezt csinálják a természetvédelmi szakemberek, hogy próbálják meggátolni a terjedést, a további szaporodást, a teljes inváziót, csak ez azért nagyon nehéz munka.
Igen, ez önmagában a természetvédelmen múlna csak, akkor biztosan nem megvalósítható. És azért fontos tisztában lenni ezzel a folyamattal, meg ennek a szakaszaival, mert mindegyik szakasznál kicsit más megközelítéssel lehet valamit is elérni. Már említettem azoknál a fajoknál, amik még nincsenek itt, ott elsősorban az ellenőrzés, a szabályzás, az, hogy ne engedjük ki, ne rakjuk ki a természetbe, az önmagában segíthet. Azoknál a fajoknál, ami már egy-egy helyen megjelenik, és talán kezdene terjedni, mondjuk madarak fészket raknak, és megpróbálnak tojást kikeltetni. Ott ugye, ha még időben el tudjuk ezeket távolítani, akkor nem tud tovább szaporodni, tehát már megjelent, de nem kezd el nagyon terjedni. És aztán vannak azok a növények, amik elkezdenek terjedni, vagy állatok, vagy kártevők, ott ugye az a lényeg, hogy próbáljuk meg őket visszaszorítani viszonylag kisebb lokalitásokra, hogy ne okozzon mindenütt problémát. És aztán vannak olyan fajok, ami már szinte az egész országban jelen van, ott meg igazából nagyjából a kármérséklés az, amit tudunk tenni, tehát említetted a parlagfüvet, nem véletlenül van a parlagfűmentes kert, meg az ellenőrzések, jogszabályok, büntetések, hogy próbálnak visszafogni ennek a fajnak is a terjedését, illetve a károkozását, mert hogyha ott van, de én még lekaszálom azelőtt, hogy pollent hozna, akkor ezzel megakadályozom azt, hogy ugye egy csomó embernek kijöjjön az én területem miatt az allergiája és a vonatkozó egészségügyi költségek is csökkentheti. Tehát, hogy más szintek vannak, és más a felelőssége ebben az egyes csoportoknak. A döntéshozók elsősorban a szabályzással tudnak ebbe beavatkozni, mi kutatók azzal, hogy próbáljuk nyomon követni a folyamatokat, és megérteni a miérteket, meg hogy mit lehet tenni. Természetvédők az aktív beavatkozásokkal, és hát azt gondoljuk, hogy a különböző más ágazatok és a társadalom is jó lenne, hogyha ebbe a folyamatba becsatlakozna, és ami az ő részükről megtehető, azt megtennék.
Meg lehet egyébként véglegesen akadályozni? El lehet ezeket az inváziós fajokat véglegesen tüntetni hazánkból?
Hát erre rövid válasz az, hogy nem. A hosszabb válasz az, hogy melyik fajról van szó, tehát vannak olyan fajok, amiknek az esetében igen, pont ezek, ami csak egy-egy fordul elő, és a hosszabb válasz része az is ugye, hogy Magyarország nem egy szigetország, hanem minden oldalról szomszédos országok vannak, és egy ilyen határt nagyon nehéz szabályozni, tehát hogy mi az, ami bejut hozzánk, mi az, ami nem. Igazából pontosan ezért fontos az, hogy meghatározzuk, hogy melyek azok a fajok, amik kifejezetten nagy gondot okoznak, kifejezetten rizikót jelentenek, és ezek ellen hogyan lehetne fellépni, csökkenteni az általuk okozott károkat.
Olyan volt már, hogy azt hitték, hogy megszabadultak egy idegenhonos fajtól, és aztán mégis felbukkant újra?
Biztosan volt. Egy példát te is említettél, azt a tintahalgombát, hogy ugye nagyon régen látták már, aztán nagyon sokáig nem. és aztán most újra van. Meg olyan példát tudok hozni, a keleti ostorfa, az egy viszonylag jó parkfa, mert bírja a városi környezetet, és nagyon sok helyen ugye ültették a városokban, parkokban, abszolút nem jelentett problémát egészen az utóbbi évekig, de most ez az egyik új olyan inváziós növényfaj, ami megjelent a természetben, és mindenütt találkozni vele pici csíra növény formájában, és attól félünk, hogy ez lesz a következő ilyen katasztrofális hatásokkal bíró növényfaj.
A kiadvány hoz hazai példákat, idegenhonos fajok az inváziós folyamatban, és itt van például egy kerti növény, amikről beszéltél, például a sárga kokárda virág, és itt gyönyörűen képpel be vannak mutatva ezek az idegenhonos fajok, valahol térkép is van, hogy hol van az elterjedése. Ezzel gondolom azért is vannak ezek a képek, hogy fölismerjük mi is, tehát hogy ezek lehet, hogy nagyon szépek, de hogy nem jók ebben a közegben, ahol vannak, mert hogy óriási károkat tudnak okozni, ugye? Tehát az őshonos faunát tudják elnyomni, elveszik a teret azoktól a növényektől, amelyek már régóta velünk vannak, és tényleg őshonosok Magyarországon. Sokkal jobban tudok alkalmazkodni az inváziós fajok a feltételekhez, tehát amik itt vannak.
Igen, ugye azok lesznek sikeresek, amik jól tudtak alkalmazkodni, és részben ezért vannak a képek, hogy fölismerhetők legyenek. És nem csak képek vannak a kiadványban, hanem nagyon sok helyen megjelennek QR kódok, felhívások arra, hogy hiába kicsi ez az ország, azért mégis nagy ahhoz, hogy minden talpalatnyi területét kutatók, természetvédők ismerjék. És nagyon fontos az, hogy a lakosságot be tudjuk vonni ezeknek a fajoknak a feltérképezésében, hogy hol fordulnak elő. Tehát igazából bárki egy mobiltelefon segítségével, vagy néha akár mobil nélkül is tud segíteni azzal, hogyha bejelenti ezeknek a fajoknak az előfordulását. Tehát valahol látja, és akkor az adott oldalon jelzi, hogy itt volt ez a faj. A legtöbb esetben az a jó, hogyha tud küldeni egy fényképet, vagy akár magát a lecsapott szúnyogot, vagy befogott szúnyogot, és akkor ezt szakértők azonosítják, hogy tényleg az-e, és akkor fölkerül egy újabb pont a térképre, hogy na, itt is van, és hogy akkor kell rá figyelni, hogy nem terjed-e onnan tovább.
Hát ezek azok a bizonyos közösségi kutatások, citizen science
igen,
programok.
Ezek a közösségi kutatási programok, jó néhányat megneveztünk ezek közül a kiadványban, talán ismert lehet a szúnyogmonitor, de van kifejezetten állatokra vonatkozó felmérés is, tehát akár a mosómedve, akár a nutria kapcsán, vannak kártevőre vonatkozó felmérések, atkákra például, vagy kabócákra, és vannak általánosabb típusú felmérések, például az iNaturalist-en az inváziós növényfajokról. Egy hazai felmérés, amihez lehet csatlakozni. Van kifejezetten a kertünkre vonatkozóan egy program, a kerti kistavakra vonatkozóan, tehát ilyen jellegű közösségi kutatási programokra felhívásokat is tettünk ebbe a kötetbe.
És nincsenek könnyű helyzetben a természetvédelmi szakemberek, mert ugye az érdekek ütköznek. Tehát ha például a közönséges selyemkórot hozzuk, vagy az akácot hozzuk. Ugye a méz, a méhézek, a beporzók, a selyemfűmézet, mindenki ismeri. Tehát ugye az akácot nagyon kedvelik a méhészek, ugyanígy a selyemkórót is kedvelik. Hát a selyemkóróról láttam a térképet, döbbenet. Lassan nincs az országnak olyan része, ahol a selyemkóró ne lenne megtalálható.
Igen, mondjuk a selyemkor és az akác is olyan, hogy azért mind a kettőt gazdasági érdekből telepítették
igen.
be, tehát ezért is van belőlük ennyi, és akkor itt ütközik ugye a gazdasági érdek a természetvédelmi érdekkel. Éppen ezért a természetvédelem sem gondolja azt, hogy most akkor ezeket a fajokat így egyszerre el lehetne tüntetni az országból, hiszen gondoskodni kell arról, hogy milyen növényfajok tudják kiváltani akkor azt a funkciót, hogy a selyemkóróból vagy az akácból méz van, vagy hogy az akácból faanyagot nyerünk. Tehát itt nagyon fontos az, hogy az ágazatok megfelelően egyeztessenek, és az is, hogy hol mi történik az országban. Tehát egy természetvédelmi értéket meg akarunk óvni, akkor ott ezeknek a növényeknek esetleg nincsen helye. De ahol meg mondjuk a fakitermelés a cél, vagy az, hogy az adott helyi közösség meg tudjon élni és tudjon mézet termelni, akkor ott lehet, hogy az a fontos. Tehát sok ágazat részéről kompromisszumokat kell találni, hogy hol tudunk együttműködni, illetve hol van egyikünknek vagy másikunknak előnye és fontossága.
És akkor még ott van a másik oldal, azok az élőlények, például a nutriát ugye gazdasági céllal hozták be, de ott van a mosómedve, amit ha egy kicsit is utána olvas az ember, akkor tudja nagyon jó, hogy a felnőtt és idősebb mosómedvék azok agresszívvé válhatnak. Tehát sokszor úgy felmerül bennem a kérdés, hogy miért gondolják emberek azt, hogy a mosómedve az jó házi állatnak. Tehát, hogy miért akarunk olyan élőlényeket háziasítani, ami nem házi. Tehát azoknak megvan a természetes saját közege, miért kell ezeket behozni például egy Magyarországra?
Hát azért az exotikum az mindig vonzó. Én nekem a rokonom Rosie Gerald Areltől nagy kedvencem volt, én is tartanék elefántot, hogyha megtehetném. Tehát én megértem ezt a vonzódást, és azt, hogy milyen cuki egy mosómedve. Szerencsére nem minden ember engedheti meg magának, hogy ilyen állatokat mondjuk behozzon. Az a lényeg, hogy aki megengedheti, az meg ne engedje ki a szabadba semmiképpen, bár véletlen kiszökések mindig is vannak. De a mosómedve az már olyan szinten elterjedt Európában, hogy lassan azt sem lepne meg, hogyha magától is megjelenne, és nem csak háztartásokból szabadulna ki. A nutri az egy kicsit más, mert azt ugye tenyésztették, és aztán amikor bedőlt ez az ágazat, akkor valószínűleg több helyen az volt a legegyszerűbb módszer, hogy kiengedjék őket a szabadba. Tehát szerintem ez a folyamat van, hogy vonzanak az egzotikumok, én azt szeretném tartani. Az a folyamat is van, hogy új és új dolgokat fedezünk fel, hogy hogyan lehet hasznosítani egy-egy növényt vagy állatot, akár egy gombát, de nem tudjuk még fölmérni ezeknek a jövőbeni következményeit, tehát hogy igazából nagyon-nagyon óvatosan kellene ezekkel bánni, és nagyon szigorú intézkedéseket hozni ahhoz, hogy ne tudjanak kiszabadulni ezek a természetbe.
Hogyan lehet megtudni, hogy mely fajok hordoznak inváziós kockázatot? Vannak kockázatelemzések?
Léteznek kockázatelemzések, igen. Erre többféle megközelítés is van. A legegyszerűbb ugye az, hogy körbenézni, hogy és mi van a szomszédoknál. Tehát mondjuk a mi fajok ismerten Európában már problémát okoznak, azt ha én dönthetnék, egy az egybe azt mondanám, hogy na, akkor Magyarországon is most azonnal vigyázzunk, és nem kéne ezekkel foglalkozni, nem kéne megengedni mondjuk a kereskedelmi forgalomba a hozásukat.
Tehát magyarán a természetvédő és a kutató fölhívná erre a figyelmet a döntéshozók felé, és a döntéshozó meg hozhatna egy jogszabályt pontosan azért, mert ez kockázattal járhat, hogy ez ne történjen meg, ami mondjuk más országban.
Igen, akár így, ilyen folyamatban. Tehát, hogy ez, hogy mi van a szomszédomnál, vagy mi ismert a világban, ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés, hogy magának a fajnak a tulajdonságait is vizsgálják. Mennyire várható az, hogy nagy mennyiségben el tud szaporodni, mennyire várható az, hogy túlél az adott környezetben, mennyire várható az, hogy olyan forrásokat használ, mondjuk olyan a táplálkozása, hogy az itthon vagy Európában, mert általában ezek nem hazai rendszerek, problémát okoz. Tehát, hogy kvázi ilyen döntési fa van, az egyik oldala az ennek a döntési fának, erre van is egy elég bonyolult ábra a kiadványunkban, hogy mennyire képes várhatóan terjedni, ezt becsüljük meg. A másik oldalon meg azt becsüljük meg, hogy mennyire várható, hogy negatív hatása lesz a természetvédelemre, a gazdaságra vagy a társadalomra, mondjuk egészségügyi kockázatok révén. És ez alapján be lehet kategorizálni egy adott fajt, hogy nem veszélyes, hogy azért van benne rizikó, tehát megfigyelni érdemes, főleg ugye ez olyankor fordul elő, hogyha még nem ismert, hogy mennyire fog tudni terjedni az a faj. És akkor vannak azok a fajok, a piros fajok, amiről tudjuk már, hogy nagyon tud terjedni, és akkor problémát is fog tudni okozni, és akkor ezek ellen viszont jó lenne valamilyen szinten fellépni.
Hogyan fogadták az emberek ezt az online kiadványt? Én, amikor kikerült a poszt, hát olvastam hozzászólásokat, vannak köztük elég érdekesek. Tehát van, aki nagyon támogatja és elfogadja, valaki pedig teljes szemellenzés.
Hát ez nagyon változó. Egyrészt vannak, akik kifejezetten örülnek, hogyha megjelennek ilyen kiadványok, mert ugyan van több, ilyen friss azért nem nagyon, de mindegyik egy kicsit más szempontokat tud nyújtani, és segít jobban megérteni az egész problémakört. És akkor van, aki viszont nem olvassa végig, mert szerintem, hogyha valaki végigolvassa, mi bevontuk a méhészek szempontjait, nem azt mondtuk, hogy egy az egybe rossz, amit csinálnak. Bevontuk azt a szempontot, amit az elején kérdeztél, hogy mi az, hogy honos meg őshonos. Tudjuk, hogy nem mindenki számára az a honos, amit mi írunk le, de szeretnénk tudatosítani, hogy valójában erről van szó. És igyekezünk megszólítani az embereket, hogy aki egy picit is hozzá tud segíteni ahhoz a folyamathoz, hogy feltérképezzük az inváziós fajokat, illetve igyekezzünk korlátozni a káros hatásait, az megtehesse. Mert sokszor az van, hogy az emberek érzékelnek problémát, de nem tudják, hogy ők egyáltalán mit tehetnének, és akkor föladják. Tehát, hogy igazából mi azokat szerettük volna megszólítani, akik nyitottak erre, és én azt gondolom, hogy azért egyre többen nyitottak a természetvédelmi problémák megértésére, és főleg arra, hogy szeretnének valamit tenni és előmozdítani, hogy ne ilyen legyen a helyzet.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról az online kiadványról hallhattak, amelyet a Hunren Ökológiai Kutatóközpont jelentetett meg az inváziós fajok egyre nagyobb mértékű terjedése miatt.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Szabadabban légy.